90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is sikerrel zajlott az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyák Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették az elmúlt napokat. Délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A Sándor Palota közzétette holnapján a köztársasági elnök határozatát az alaptörvény módosítás kihirdetésének elrendeléséről. Ebben Sólyog Tamás rögzítette, a jogállamiság helyreállításának indokával elfogadott alaptörvénymódosítás néhány eleme, így például az alkotmánybíróság hatásköreinek kiszélesítése valóban üdvözlendő, számos eleme ugyanakkor, különösen a választójog példátlan mértékű korlátozása, valamint egyes hivatalban lévő közjogi tisztségviselők személyre szabott jogalkotás útján történő eltávolítása sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét. Mind a jelenkor szempontjából, mind pedig történeti távlatokban összeegyeztethetetlennek tartom Magyarország alkotmányos alapelveivel mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jogállamiság követelményeinek semmibevételével avatkoznak be a népképviseleti demokrácia és a hatalommegosztás rendszerébe, fogalmazott a leköszönő államfő. Aláírta tehát az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Forsthofer Ágnes előterjesztése alapján pedig Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el az országgyűlés elnöki feladatait. Az Alkotmánybírósághoz fordult több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt adjon a közös döntések meghozatalában. Magyarország kőolaj készlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be Kapitány István, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette a gazdasági és energetikai miniszter. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta le a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Emellett Kármán András írt arról is, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A biztonság továbbra is az elsődleges szempont, ezért a Budapest-Belgrád vasútvonalon a forgalom csak akkor indulhat el, ha minden szükséges feltétel maradéktalanul teljesül, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kifejtette, az Európában még nem használt, de Kínában régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, ugyanakkor szoftver problémákat találtak abban, a hibákat pedig javítani kell. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet, Oroszország órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal, legalább egy ember elhunyt. Végül az időjárásról. A hidegfront elvonul, így aztán csökken majd a felhőzet, és többnyire derült lesz már az ég. Csapadék napközben nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délután aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a család és a karrier kérdését vesszük gorcső alá, hiszen bár nem kapcsolódik szorosan a gyerekneveléshez, mégis befolyásolja azt, hogyan tudja egy édesanyja megteremteni az egyensúlyt az otthoni szülői teendői és a munkavilága között. Ennek segítése érdekében hívták életre a Manpower nevű HR tanácsadó céget, egyfajta hidat képezve a vállalatok és a munkavállaló édesanyák között. Mai vendégeink az alapítók Csűrösné Kriston Adrián HR tanácsadó, valamint Kardos Szabó Zsófia, munka- és szervezetpszichológus. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel azt hiszem egy olyan témáról fogunk most beszélni, amiről viszonylag keveset szólunk, de nagyon fontos a családi és az anyai létezésünkben, hogy egyensúlyt teremtsünk a munkavilágával, és valahogy ezt fogjuk most kibontani, hiszen a Manpower végül is ezt hivatott szolgálni, és ezt próbáljátok segíteni. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
Mi is üdvözlünk.
Mi is ez a Manpower, és miért jött létre? Adri.
Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Hát ez egy fiatal, mondhatni azt, hogy egy fiatal vállalkozás, nagyjából egy ilyen másfél-két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szívünkben és a fejünkben Zsófival közösen, hogy szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az édesanyáknak, elsősorban azoknak az édesanyáknak, akik a visszatérést fontolgatják, vagy a visszatérés irányába gondolkodnak kisgyermekes élet után, és hát körülbelül most már egy ilyen bő egy éve aktívan is működünk, és számos programot szervezünk az édesanyák számára, kezdve onnan, hogy önéletrajzírás, vagy egyáltalán, hogyha megfogalmazódik, hogy hogyan tovább, mi lesz, hova szeretne visszamenni, vissza tud-e menni a régi helyére, vagy sem. Erről is tudunk beszélni, támogatást, segítséget nyújtani, illetve megírni az önéletrajzot, felkészülni állásinterjúkra. Minden mellett pedig igyekszünk a vállalkozásokkal is kapcsolatot tartani, és így a másik irányból is megtámogatni ezt a folyamatot.
Zsófi, én azt gondolom, hogy az anyákban van egy ilyen idealisztikus kép, amikor édesanyák lesznek, és aztán eltelik mondjuk ez a 2-3 év, és aztán hirtelen, ugye, vagy hát ki hogyan készül erre az időszakra, hogy vissza kell térni a munkavilágába. Ott azért nagyon sok kérdőjel megmutatkozhat, hogy hogyan fogja ezt összehangolni a munkahelyet és a családi életet, és azt, hogy ő édesanya tudjon maradni teljes értékű módon. Mivel keresnek meg titeket, vagy mi lehet ennek a fő problémája?
Nagyon gyakori ugye ilyenkor, hogy a túlzsúfoltság, tehát hogy nagyon sok az új élethelyzet a gyerekek életében is, hát beszoknak egy új közösségbe, óviba, bölcsibe, illetve az anyukák is visszatérnek vagy új munkahelyre, vagy a régi munkahelyükre, és nagyon sok az új inger mindenkinek, ami ugye kihatással van azért a családi együttlétekre is. A gyerekek is azért nyűgösebben vagy fáradtabban jöhetnek ki az oviból, hiszen sok újdonság éri őket, és a szülőknek is, anyukának is ugyanígy, amikor visszatér a munkahelyre, azért ott sok új információ, elvárások jöhetnek, és nehéz sokszor ezt bent hagyni a munkahelyen, és teljesen átkapcsolni az otthoni létre.
Át is kell kapcsolni, vagy tehát, hogy mivel próbáljátok őket segíteni, mert azt gondolom, hogy ez a mentális leterheltség végül az, ami úgy maga alá gyűrheti az embert.
Igen, azzal próbáljuk őket segíteni, hogy hogyan tudják a munka-magánélet egyensúlyt megtartani, illetve igen, én azt gondolom, hogy át is kell kapcsolni, mert az agyunk olyan, hogy mint egy számítógép, hogyha egyszerűen nagyon sok minden van benne megnyitva, akkor lefagy. És hogy nem erre van kitalálva, hanem arra, hogy ami magunk mögött hagyunk a munkahelyen, azt ott tudjuk hagyni és be tudjuk zárni, és hogy minél több ilyen ablak van kinyitva a fejünkben, annál inkább érezzük magunkat leterhetnek. Úgyhogy például erre szoktuk egy csomó technikát, a listázást, azt, hogyha valami nagyon gyorsan, 3 perc alatt elvégezhető, akár munkahelyen, akár otthon, akkor azt csináljuk meg, ne tartsuk fejben, hogy minél több ilyen dolog kikerüljön abból a hátsó kapacitásunkból, és felszabaduljunk egy kicsit.
Úgy fogalmaztam, hogy idealizáljuk ezt az időszakot, és hogy az utolsó pillanatban próbálunk rákészülni erre a munkavilágára, de hol tartunk most, az édesanyák tudatosabbak már a visszatérés kapcsán, vagy tényleg kapkodnak?
Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes része ennek az életszakasznak, és jó is, hogyha az édesanyák megélik azt az időszakot, amiben vannak, és arra figyelnek, és arra fókuszálnak, arra koncentrálnak. Ugyanakkor azt látni kell, most ma 2025-ben már nagyon kevés az az édesanya, akinek megadatik az, hogy ahonnan eljött a szülés előtt, oda-vissza is tud menni, és ugyanabban a munkakörben is ugyanúgy tudja folytatni. Ez úgy gondolom, hogy akár az édesanyáink, vagy a nagyanyáink időszakában, vagy életében ez még egy ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy persze, megszült a gyermekeit, és akkor utána ugyanúgy folytatta, ahol előtte abba hagyta. Ez ma már nem így van, és nagyon sokszor vagy az édesanyákban fogalmazódik meg, hogy szeretnének váltani, vagy valami mást járni, hiszen nem tudja összekapcsolni, nincsen segítség, nincsen nagymama, tehát nem tudja összekapcsolni a mindennapi ritmust, és jól megoldani az életüket, vagy hát valami miatt ugye mondjuk a munkahelyen nem megoldható, tehát nagyon sokan belekerülnek abba a helyzetbe, hogy váltani, vagy valami újat kell csinálni, és hát azt látjuk mi így, akik benne vagyunk ebben a szakmában, hogy ma már erre nagyon tudatosan kell készülni, és talán ezt a nehezebb élethelyzetet könnyebb úgy megoldani, hogyha erre készül az anyuka, és van ABC terve. Ma már egy önéletrajz sem úgy néz ki, hogy írunk egy sablon önéletrajzot, és akkor az jó lesz majd az összes helyre, ahova pályázni fogok, hanem azt specifikálni kell egy picit, munkakörre, állásra szabni, munkahelyre szabni.
Tehát, hogy már küllem sem mindegy. Tehát, hogy hát, most már ott tartunk, hogyha valaki mondjuk 2-3 gyereket szült, és egymás után jöttek ezek a gyerekek, ő kiesett ebből az időszakból.
Hát igen, igen, fizikailag ez így van, de azért ezt így meg tudjuk kicsit pozitívabban is fogalmazni és átfordítani pozitív irányba, és ebben nem úgy gondolkodni, hogy akkor ez egy szünet volt, hanem egy más élethelyzet.
De hogy azt is tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban azért nagyon sok olyan képességgel gyarapodnak az édesanyák, ami a munkaerőpiacon is nagyon hasznos. Tehát akár az, hogy a multitasking, akár az, hogy sokkal hatékonyabban tudnak egy-egy feladatot, az időmenedzsmentjük sokkal jobb, mert hogy ezt így a kisgyermekes lét abszolút jól tudja fejleszteni.
És ezt hirdetitek is egyébként a honlapon, ahogy olvastam ezeket a kis rövid ráhangolódó szövegeket, hogy tulajdonképpen ez nem egy olyan időszak, ahol veszítünk, hanem nyerünk, és ti erre próbáljátok fókuszálni a figyelmet, mind a vállalatok szempontjából, mind pedig az édesanyákban tudatosítani, hogy igenis több lettél, és többet tudsz.
Igen, pontosan.
Van ennek létszükséglete, gondolom, hogy ezt erősíteni kell az édesanyákban.
Tudatosítani, mert hogy sokszor ezek így automatikusan fejlődnek, és szünetként élik meg az édesanyák, kiesésként, nem használtam az agyamat, ebben az időszakban én nem fejlődtem semmit, de hogy igen, nagyon sokat fejlődnek az édesanyák, és ennek a tudatosítása fontos, hiszen ha nincs meg ez, akkor ez egy mondjuk egy állásinterjún nem tudja képviselni, amint ezt tudja képviselni, és abban is tudunk neki segíteni, hogy lássa, hogy ennek a vállalatok szempontjából mi haszna van, és hogy ez miért lesz hasznos abban a munkakörben, mondjuk, amit megpályáz, akkor az egy olyan kiinduló helyzet számára, mondjuk egy állásinterjún, ahol így, amikor megkérdezik, hogy mik azok a tulajdonságok, mondjuk, ami miatt úgy gondolja, hogy alkalmas erre a munkakörre, akkor sokkal könnyebb meggyőző és megnyerő választ adni.
Említettünk néhány pontot, hogy mivel gyarapodik egy édesanyja azzal, hogy ő át kell, hogy váltson ebbe az üzemmódba, de mik ezek egyébként úgy részleteiben? Hogyan fejlődünk, mint édesanyja?
Hát azért ez egyénenként nagyon változó, de...
Akár, nem értetted a multitaskingot?
Igen, de hogy például sokszor az empátiánk is könnyebb szóval fejlődik, mert hogy megtapasztaljuk, hogy akár az anyatársak is nagyon mást élnek át, és hogy ez egy munkahelyen is mondjuk segítségünkre lehet, hogy látjuk azt, hogy a másik most más miatt van, és mondjuk ez segíti például az asszertív kommunikációt is, azt, hogy a végén win-win helyzetekkel jöjjön ki egy-egy tárgyalásról, egy-egy megbeszélésről.
Az az élethelyzet, amikor nem csak, hogy ugye említetted, Adri, hogy nem mondjuk a régi munkahelyünkre térünk vissza, hanem egy új munkakörben kell helytállnunk, hát az nyilván jobban megnehezíti az életet. Hogyan lehet erre felkészülni?
Ahogy említettem az elején is, ez egy hosszabb folyamat, tehát hogy nem egyik napról a másikra megy. Itt azért fontos az, hogy tudatosítsa az édesanyja, hogy nagyjából mi az az irány, mi az a vonal, amit szeretne majd, vagy belefér az életükbe. Hogyha ez már megvan, akkor erre azért lehet készülni, akár mondjuk tréningekkel is, hogyha mondjuk szükséges egy új készség, vagy képesség elsajátítása. Ma már ugye, mondjuk az ilyen 40 év körüli időszakban lévő édesanyáknak a fejében lehet, hogy az van, hogy a végzettség az mondjuk a diplomával egyenlő, de ma már ez nem így van, tehát ma már egy tanfolyam, egy online tréning ugyanolyan jó lehet, sőt fontos, hiszen naprakész tudást vagy frissítést adhat az anyának, akár egy nem tudom idegen nyelvi online kurzus, vagy bármi, ami segítség lehet mondjuk abban, hogy ő tudjon előre lépni, és amit még most össze tud egyeztetni ugye az otthoni időszakban a gyerkőccel. És az a fontos ebben a folyamatban, hogy tényleg tudatosan kell rá készülni, és ez egy hosszabb folyamat, és ez nagyon jó, hogyha esetleg erről beszélgetni is tud, és akkor jobban rá tud hangolódni, vagy rá tud kapcsolódni, és felismeri a saját szükségleteit, igényeit, illetve azt, hogy mi az, ami ehhez kell.
Érdemes lehet mondjuk akkor ebben a kisgyermekes időszakban, amíg otthon vagyunk, akár egy tanfolyamat is online mondjuk elvégezni? Vagy hol nem fogjuk azt érezni, hogy elvett idő a gyerektől? Tehát, hogy ugye utána beléphet ez a dilemma.
Hát manapság már nagyon sok jó kurzus képzés van, tehát ha azt látja az anyuka, hogy neki ez előrelépés lehet, vagy pozitív lehet mondjuk, hogy egy új munkát kapjon. De lehet ez egy teljesen más szakma is, vagy például most csak egy említem a könyvelőket. Ugye a könyvelés is egy olyan, amihez napra kész tudás kell. Tehát igen. Lehet, hogy 2 évvel ezelőtt teljesen más volt, de azt mondja, hogy bekapcsolódik csak azért, hogy felfrissítse az ismereteit, akkor sokkal magabiztosabban tudod állni akár az állásinterjúra, akár amikor elkezdi a munkát, nem azt fogja érezni, hogy fú, hát én már elfelejtettem, vagy nem tudom, hogy működnek az egyes rendszerek, például számítógépes rendszerek, hanem akkor abban azért egy picit otthonosabban tud mozogni, és azért az önbizalmát csak erősíti, növeli.
Akartam kérdezni, hogy ez az önbizalmat akkor nyilvánvalóan fejleszti.
Illetve így az elvett idő kérdésében szerintem nagyon fontos, hogy nem feltétlen az idő mennyisége a lényeg, hanem a minősége. És hogy ha úgy érzi egy édesanya, hogy szüksége van arra, hogy kicsit kikapcsolódjon, kicsit feltöltődjön, más közegben legyen, akár online, akár személyesen, én abban biztos vagyok, hogy ez csak pluszt fog adni azután a közös időkhöz, mert hogy akkor van jól egy gyermek, egy család, hogyha az anya, ha az apa jól vannak.
Nehezebb egyébként ez a terület most, hogy édesanyaként helytállni itt is, ott is, elég sok minőségünkben kell jól helytállni. És ez valahol társadalmi elvárás is, azt gondolom.
És ez teljesen természetes, hogyha ebben az időszakban tényleg az édesanyja azt érzi, hogy ő kevesebb lett, nem ír annyit, mint előtte, mert hiszen benne van egy mókus kerékben, és egy bizonyos dologra fókuszál ugye a gyerekkel is, a családdal kapcsolatos dolgokra. Tehát ez itt nem kell, hogy senki rosszul érezze magát, hiszen ez egy teljesen természetes dolog. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy kapcsolódjon, hogy minél többet beszéljen erről, és hogy tényleg tudjon tudatosan fókuszálni. És hát készülni egy picit erre az időszakra is.
Azt már látjátok esetleg így a Manpower-en belül, hogy a cégek hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz?
Ez még úgy gondolom, hogy mindig egy nehezebb rész, de nekik is kell, hogy lássák és tudatosítsák, hogy nagyon fontos minden egyes munkavállalójukra figyelni és fókuszálni, és azt felismerni, hogy kiben milyen potenciális lehetőség rejlik. És ugye azt most már látjuk, hogy erre vannak uniós és egyéb szabályozások is, amik egy picit próbálják felnyitni a figyelmüket. És hát lassan is, de én úgy gondolom, hogy indul egy változás ebben az irányban is.
Én szerintem egyre több cég nyitott egyébként, próbálnak ilyen családbarát megoldásokat bevezetni. Szerintem ebben még, ami így kihívás van, vagy szóval, amiben én nagyon örülnék, ha a jövőben sok fejlődés lenne, és mondjuk akár ebben mi is tudnánk segítséget nyújtani, hogy ezek olyan megoldások legyenek, amik nem ilyen levesszük a poltra a konzervdobozt, és ez minden cégnél működik, mert hogy minden cég más munkavállalói létszámmal működik, más helyszínen, mások az adottságai, és hogy lehet, hogy az ott dolgozó édesanyáknak nagyon másra van szükségük, mint sem az mondjuk, ami így alapból, nem tudom, cikkek alapján azt gondolnánk, hogy hú, hát ez de jó lesz, hogyha nyitunk egy bölcsit, mondjuk, ez egy ilyen általános kép szokott lenni a családbarát munkahelyekről, de lehet, hogy az ő környékén mondjuk van egy tök jó bölcsöde, és nem arra van szüksége az ott dolgozó édesanyáknak, hanem mondjuk egy teljesen másféle támogatásra. Szóval, hogy én azt szeretném, hogyha ez ami felé elindultak a cégek, ez egyre inkább ilyen tényleg rájuk szabottan tudna működni, az ott dolgozókra szabottan.
De mire van szüksége az édesanyának, hogy jó munkaerő lehessen a családanyaként a cégnek?
Ez is nagyon változó, és tényleg akár egyénileg is lehet kezelni, tehát akár mondjuk részmunkaidőre, akár rugalmasságra, hogy tudjon akár home office-ban is dolgozni, és mondjuk irodai vagy munkahelyi környezetben is. Vagy lehet, hogy egy pici együttműködésre, mert nem tudom, hogyha beteg a gyermek, akkor nincs, aki segítsen, és hogyan tudja ezt így megoldani, tehát hogy ez nagyon, nagyon változó.
Segítitek, tréningnek nevezném, de ezek előadások tulajdonképpen az édesanyáknak szóló, pont a család és a karrier fókusza van ugye előtérbe helyezve. Mivel készültök nekik, és mik ezek az időpontok, ami egyébként online is elérhető?
Most éppen a héten lesz egy bizniszanyú elnevezésű interaktív workshop, ami 3 alkalmas workshop, 2 személyes és egy online találkozóval. Ezt tulajdonképpen úgy álmodtuk meg is olyan édesanyáknak, akik már dolgoznak, vagy hamarosan visszatérnek a munkaerőpiacra, és kicsi gyermekeik vannak, és ezt a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában fogjuk majd tartani, e héten csütörtökön, illetve jövő héten csütörtökön is, majd 2 hét múlva is, tehát tulajdonképpen májusban 1 és júniusban 2 alkalommal, és ezt egy picit ilyen interaktívabbra, mozgalmasabbra, ezért is hívjuk workshopnak, tehát nem kifejezetten előadás lesz, hanem szeretnénk, hogyha az anyukák is egy picit dolgoznának, felnőttesebb programon vennének részt, és egy picit így a munka-magánélet egyensúly kialakításában igyekszünk támogatást adni.
Ez ilyen egymás utáni, felfűzött?
Ezek egymásra épülnek. Kifejezetten szeretnénk, hogyha mindenki egy konkrét célján dolgozna, az általunk adott eszközökkel, jó gyakorlatokkal tudna abban így kifejezetten a 3 alkalom alatt már pozitív változásokat érzékelni. Mi sokat dolgozunk, vagy tehát, hogy szeretjük és hasznosnak találjuk a reziliencia kérdéskörét, ami egy ilyen rugalmas alkalmazkodó képesség az erre való gyakorlatokkal, illetve nagyon szeretjük a Kim Jong-painnek az Egyszerűbb gyermekkor című könyvét, amiben mi hiszünk, hogy ez így nem csak a gyerekek szempontjából nagyon hasznos, hanem hogyha kicsit megforgatjuk, és az anyukák, családok, munkahelyek szempontjából is megnézzük, akkor nagyon sok mindent tudunk belőle nyerni. Úgyhogy ez a 2 ilyen fő pillére, amivel így támogatjuk az egyéni folyamatokat.
És mivel készültök még? Jön a nyár, más is van itt a tarsolyban.
Igen, a június folyamán lesz egy test és lélek anyababa tábor, ezt a Közelbaba Egyesület szervezi, és ennek keretében is fogunk tartani ugyanebben a témában. Az egy alkalmas workshop lesz az édesanyáknak.
Hova kell menni az édesanyáknak? Hol lesz ez?
Itt lesz a Gerben a Ráczhegyen, a Body Mind stúdióban. Úgy gondolom, hogy online felületeken elérhető minden információ erről, és ez is egy személyes program lesz.
Még egy fontos, mert szerintem ez is ilyen sarkalatos pont, hogy ezek ingyenes foglalkozások.
Igen, elérhető ingyenesen.
Lesz-e még valami? Készültök-e még valamivel a közeljövőben?
Igen, online szeretnénk. A születés hetén most volt egy önéletrajzíró workshop. Mi azért általában, úgyhogy nagyon jól mondtad egyébként, nem előadásokat szoktunk tartani, hanem inkább tréning jelleggel, mert hogy fontosnak tartjuk, hogy mindenki ott akkor, amikor az idejét rászánta, mert hogy azért az szűk keresztmetszet az anyukáknál az idő, akkor már tudjon haladni és a saját dolgaiban előrelépni. Tehát, hogy azért minden alkalmunk inkább tréning jellegű. Ez az alkalom, amit az Adri tartott a születés hetén, és nagyon sikeres volt. Ezt megtartjuk online is, vagy megtartja online is, pont azért, mert hogy sokszor nehéz az, hogy most akár Eger környékéről is egy anyuka beutazzon Egerben, míg online ugye otthonról bárki számára elérhető, és nem szükséges plusz idő az utazásra, úgyhogy ez is várható a június során.
Akkor úgy vettem ki a szavaitokból, hogy az anyukák érdeklődőek, és kezdik ezt a fonalat felvenni.
Igen, egyre inkább. Nekünk is ez a tapasztalatunk, hál' Istennek.
Milyen felületeken tudnak titeket megtalálni?
Hát Facebook oldalunkon, ugye, ott mindig közzé tesszük a programjainkat, tehát ott, ha követnek minket, akkor azt láthatják, vagy akár a honlapunkon is, e-mailben, ha megkeresnek, vagy telefonon, kontakt@manpower.hu az e-mail címünk, akkor természetesen elérnek minket, és válaszolunk nagyon szívesen.
Nagyon érdekes ez a téma, és én nagy szeretettel várlak vissza titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a család és a karrier egyensúlyáról beszélgettünk Csűrösné Kriston Adrien HR tanácsadóval, valamint Kardos Szabó Zsófia munka és szervezet pszichológussal. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak, szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé a pálya felé orientálódik?
Abszolút, is. Abszolút, igen, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, mert valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást, sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye a tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére. Tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább. Ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész. De hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr vagy a Győri iskola vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni, illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncvészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő.
Azt, amit te a színpadon megtapasztalsz, hogyan tudod a tanítványaidnak átadni?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy az én mozgáskészletemre, vagy mozgásminőségeimre ugye nagyon hatnak azok a dolgok, amikor mondjuk épp egy adott projektben menne vagyok, hogy kivel dolgozom, ott épp milyen minőségekkel foglalkozunk, milyen mozgástílusokkal, és akarva akaratlanul azok így elkezdenek beépülni az én mozgásomba is. Ez pedig így közvetve alakítja az én tréningemet, vagy hogy amit így mondjuk, hogyha például van olyan alkalom, amikor egy picit ilyen kombináció, koreográfia jellegű dolgokkal foglalkozunk, akkor egyértelműen azok az impulzusok, amik engem értek táncművészként, azok hatnak arra, amit nekik továbbadok. Nyilván, hogyha például egy olyan kurzuson veszek részt én is, vagy például egy alkotó tréninget tart nekünk, akkor ugye abból én is tudok inspirálódni, és egy picit újra gondolni, hogy mondjuk egy tréning sorozatot hogy rakok a tanulóknak össze. Meg hát szerintem csupán csak az is nagyon fontos, hogy látom, hogy mik azok az igények, amiknek meg kell felelni egy táncosnak.
Azt gondolom, hogy ettől talán hitelesebb is leszel a tanítványaid számára, nem?
Remélem, hogy így van. Igen. Azt gondolom egyébként, hogy ők is érzik, hogy azért ez így egy plusz ilyen színezetet ad a dolognak, vagy hogy ettől még élőbb a dolog. Úgyhogy most ez még így nagyon, nagyon jó, és nagyon jól segíti a kettő egymást. És hát remélem, hogy még ezt így hosszú ideig tudom ezt így csinálni, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tényleg ők is friss dolgokat kapjanak, olyan dolgokkal találkozzanak, vagy úgy találkozzanak a táncművész léttel, ami most aktuális, és hogy ha tőlünk kikerülnek a suliból, hogy akkor ne lepődjenek meg dolgokon. Így is megfognak, már nyilvánvalóan az, hogy én mit mondok, vagy mi mit mondunk el az iskolában. Persze érti, meghallgatja, találkozott vele, de úgyis akkor, amikor ő ott van, akkor fog vele valóban élesben találkozni, és akkor szembesül vele. De azt hiszem fontos, hogy azért ezekkel már így időközben is találkozzanak.
Én táncolnék veled.
Én is táncolnék.
De mégsem teszem, én táncolnék veled.
Én is táncolnék,
de nincs hozzá merszem.
Én táncolnék veled,
de izgulok.
Ó, miért? Én táncolnék veled,
de nem tudom.
Táncolnék
vele,
én is táncolnék,
de mégsem teszem. Én táncolnék vele,
én is táncolnék,
de nincs hozzá merszem.
Fogd meg szépen kezem,
ez nem nehéz,
ennyi az egész, ne törődj semmivel,
csak vele.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrieréről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk.
Te szabadúszóként vagy táncművész az oktatás mellett, hogyan tudod mindezt összeegyeztetni? Hogyan néz ki az, amikor egy projektre készülsz, és mellette az iskolában tanítasz X óra számban?
Általában az van, hogy azt gondolom, hogy eltervezem, hogy ez hogy fog működni, kimatekozom, kisakkozom, és valahogy mindig Murphy, mindig történik valami, ami ugye ezt megborítja. Szóval, hogy ezért sok, nem olyan sok, de azért tud nehézséget okozni. Meg mindig az egyeztetés az egy stresszes dolog, hogy akkor most hol kell lenned, mikor jó, innen egy picit vegyél el ebből egy kicsit, tehát hogy
igen. Mindig a folyamatos logisztika.
Igen, igen, ez a logisztika része, ez nem egyszerű, de egyébként én úgy alakítottam, vagy igyekeztem úgy kialakítani most az óráimat, az órarendemet az iskolában, hogy azzal így optimalizáltam, hogy próbára is tudjak menni, hogyha esetleg tényleg egy projektre készülünk, vagy egy előadásra készülünk, és akkor ugye így sérül talán a legkevésbé az iskola, és a próbák is.
Egyébként a művészlétet és a pedagógiát te hogyan érzed magadban balanszban? Melyik van esetleg erősebb szinten? Hogyan látod magad a későbbiekben?
Hullámzó ez is, mert mint hogy volt olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy most táncmészként nem érnek olyan ingerek, amik így kielégítenék azt a vágyamat, vagy azt a dolgot, hogy én emiatt szeretem ezt csinálni, és akkor abszolút volt bennem egy ilyen, hogy jó, akkor most a táncpedagógus énem az erősebb, vagy az működik bennem jobban. Most egyébként azt gondolom, hogy így jó balanszban van. Nem érzem, hogy az egyik vagy a másik uralkodna a másik fölött. De ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy táncművészként talán most érzem a leginkább úgymond készen magam, vagy hogy az a sok minden, amit én eddig tanultam, tapasztaltam, azok most érnek be, és talán most vannak olyan lehetőségeim, amik eddig nem voltak. Most tudom őket a legjobban kihasználni, vagy tényleg így most arra értem be, talán mint táncos. És ezért ez egy picit olyan furcsa helyzetet eredményez, hogy közben meg már nyilván így nem csak az van az életemben. És talán, ha mondjuk 18 évesen, 19 évesen tartok szakmailag azon a szinten, ahol most, akkor lehet, hogy nem kezdtem volna le a táncpedagógusként való munkát, de most meg ez van, és egyébként nem bánom, vagy nincs bennem rossz érzés. Csak ez olyan érdekes tapasztalás, hogy sok olyan lehetőség most talál meg, amit azt gondolom, hogy ha hamarabb talál meg, akkor lehet, hogy másként lépek az életem más területén.
Nálatok úgy tudom, hogy van egy kor, ami után kiöregedett művésznek számítotok már. Te ehhez hogy állsz? Most 30 éves vagy. Mit gondolsz erről, hogyha most megtalálna egy-egy ilyen nagyobb lehetőség, akkor még tudnál lépni, szeretnél, és egyébként meddig van az a kor, ameddig elvállalhatod úgy egészségesen?
Szerintem talán nem is a kor a kulcskérdés, hanem az, hogy mondjuk én, mint táncművész, milyen testi felkészültséggel rendelkezem, vagy hogy mennyire tudom aktívan és frissen tartani nem csak a testemet, de hogy így az elmémet is, hogy művészként jól tudjak helytállni egy színpadi szerepben, vagy hogy egy előadásban. Igazán azt gondolom, hogy amíg én azt érzem, hogy ezek így teljesülnek, vagy hogy tényleg technikailag felkészült tudok maradni, bírja a testem, és nincsen olyan, nem jelez olyan problémákat, vagy olyan fájdalmakat, ami miatt tényleg így nem működne a dolog. Meg persze, amíg keresnek, vagy hogy amíg szívesen dolgoznak velem alkotók, addig azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnék, most gondolom, hogy szeretnék színpadon lenni. Aztán egy idő után sajnos úgy is ledob a színpad, vagy hogy szerintem van az, amikor már nem jönnek új lehetőségek, nem érzem azt a belső ilyen tüzet, hogy akkor nekem még színpadra kell álljak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez majd így alakul magától, vagy hogy igen, hogy így az élet hozza, hogy ez hogy fog végbe menni, vagy meddig kell nekem színpadon lennem, és meddig érzem azt, hogy szívesen is vagyok ott.
Ez egy nőies szakma inkább, vagy hát elég kevés szerintem a férfi táncos. Nálatok van az, ami a színésznőknél, hogy féltékenykedés, női mini harcok, akár egy intézményen belül, egy társulaton belül, éltél-e meg ilyet? Láttál-e ilyet?
Biztos, hogy létezik, sőt létezik nyilván. Én azt gondolom, hogy főleg ez talán, és most ez lehet nagyon sztereotípan fog hangzani, hogy főleg inkább vidéki társulatoknál, tánctársulatoknál szerintem ez előbb előfordult, talán amiatt, mert hogy ugye ott tényleg egy nagyon zárt közösségben működnek, ők szinte 0-24-ben együtt vannak, akár még a színész lakáson is laknak, szóval tényleg nagyon-nagyon sokat vannak együtt, vagy pedig olyan nagyobb kőszínházi rendszerben működő társulatoknál, vagy tánctagozatoknál, ahol szintén az van, hogy 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig dolgoznak, és tényleg szinte az egész napjukat együtt töltik, vagy ahol nagyobb létszámú táncos dolgozik együtt. Engem ilyen szempontból ezek a dolgok elkerültek. Egyrészt azért is, mert szabadúszóként dolgozom. Másrészt meg valahogy talán az én önmagamtól való működésem is jól ki tudja ezeket zárni. Le tudom választani magamat ezekről. Ahol ezt érzem, nem szívesen, szóval nem szívesen megyek bele ilyen dolgokba. Igyekszem nem belemenni. Aztán nyilván persze ilyenből így kicsiben tapasztal az ember, hogy vannak ilyen rivalizálások, de hogy valahol meg talán ez így kell is egy picit. mert ezek a kis tüzek így élően vagy frissen tartják a dolgot, szóval szerintem minimálisan egyébként oké, hogyha ez így egy létező dolog, de hál' Istennek engem ezek a nagyon kemény cicaharcok így elkerültek.
Most milyen produkción dolgozol egyébként? Vagy a közeljövőben milyen produkcióban láthat a közönség?
Igen, most hál' Istennek ugye nyári szünet, vagy hogy az idei évadot már lezártuk, nekem már nincsen több előadásom. Hát jövőre, a jövő évadban ősszel lesz két projekt, amiben részt fogok venni, illetve a tavaszi időszakra is van már egy új projekt, amiben biztosan részt veszek, és hát azok az előadások, amik az idei évadban is mentek, azok tovább fognak futni többségében, remélem. Ugye az utóbbi években a Horváth Renátóval dolgozom együtt, vagy ővele is dolgozom együtt, és neki, ami biztosan a következő évadban is lesz a Veszprémi Petőfi Színházzal közös előadás, az Adi és Léda, szeretném, hogyha szeretnének című darab. Abban egyébként koreográfus asszisztensként is tevékenykedem, és ugye táncosként is. Úgyhogy ez biztos. Hát a többi meg majd így alakul.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm ezt a beszélgetést, és hát a jövőben kívánok neked mindenhez nagyon sok sikert.
Köszönöm szépen!
Mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Új ritmus, pesgő és muzsikáló. Róma, Nápoly és Genova, Tipek, Topog ide oda. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Ritmusban azt mondják, csak ez a jó. Ha egy kicsit megkevered, még a ház is beleremeg. Égő hold, még soha ilyen szép nem volt. Te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. Aki vidám, aki csinos, és a csokja sose tilos. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Ezt járja a Padua és Milano. Róma, Nápoly és Genova, Tipek, Topog ide-oda. Mambo italiano. És Genova, Tipek, Topog ide-oda. Hey mambo! Ha egy kicsit megkevered, mi a ház is beleremeg. Égő még soha ilyen szép nem volt. Te mosolyogva táncod, járod, mindig akad párod. Aki vidám, aki csinos, és a csokja sose tilos. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Ezt járja a Padua és Milano. Róma, Nápoly és Genova, Tipek, Topog ide-oda. Mambo italiano.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjéről, a színpadi szerepekről és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
that keep ties it cold. In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, soldiers in their row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row.
Keep talking.